Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtesajai László
és Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
A libanoni pátriárka béke felhívása Szíriáért.
A brazil egyház a számok tükrében.
Mit tudunk tenni a békéért? Interjú Németh László nagybecskereki püspökkel a 2018-as nemzetközi ministráns találkozóról.
A libanoni pátriárka erőteljes béke felhívása. Besára Butrosrai, libanoni bíboros, a maroniták antiókiai pátriárkája, aki Szíria közvetlen közelében él, és onnan követi az eseményeket, szombati béke felhívásában óvaint az USA és Oroszország közötti válság elmélyülésétől. Az érintett felelős vezetők az intézet felhívásában a libanoni pátriárka arra kéri őket, hogy békés módon vessenek véget annak a konfliktusnak, amely a Közel-Kelet térségét pusztítja. A világ többi vezetőit is arra kéri a libanoni bíboros, hogy közös diplomáciai csatornákon keresztül keressék a békés megoldást. A konfliktus közvetlen kárvallottja az ártatlan szíriai nép, de a szembenállás következményei természetesen érintik a szomszédos országokat, így Libanont is. A legnyugtalanítóbbnak azt nevezte felhívásában Besára Butrosrai libanoni bíboros, hogy a leginkább érintett felek vezetői a szívükben nem mutatnak semmi érzékenységet a polgári lakosság szenvedése iránt, amelyeket a terrortámadások és az erőszak következtében szenvednek el. Brazília beszédes számai. Április 10-től 20-ig tartja 56. közgyűlését a világ legnagyobb püspöki konferenciája, a brazil. Alaptémaként az ülésen a papság szerepel, de minden bizonnyal az egyik legfontosabb tájékoztató olvasattal, a demográfiával is szembesülniük kell a brazíliai főpásztoroknak. Tények, Brazília a világ legnagyobb katolikus országa. A 2018-ra előrejelzett adatok szerint a 208 millió lelket számláló ország 65%-a katolikus, azaz 135 millió. A világ 1,3 milliárd katolikusának ez így is mintegy 10-11%-a. Az adatokat az angol Wikipedia Brazil címszavában találjuk. Ferenc pápa 2013-as brazíliai apostoli látogatása során a Szentszék 2011-re vonatkozó adatai még 84,48% katolikus hívő részarányról tudnak. 2007-es adat szerint Benedek pápa látogatásakor 85% volt a katolikus hívő részarány. A valóság a Wikipédia mára jelzett és a Szentszék korábbi adatai között lehet, hiszen a különbség a két olvasók között 40 millió. Mi az oka a katolikusok létszáma csökkenésének? Ez egy alapvető kérdés. Az okok egy része az egyházon belül keresendő, a valóságos paphiány, a nem mindig hitelre méltó tanúságtétel. A másik ok a világ jelenlegi értékválsága, amely gazdaságilag, kulturálisan is jelen van a brazil társadalomban. Ehhez kapcsolódik a brazíliai pünkösdista felekezetek prozelita magatartása, amely nyíltan átteríti saját soraiba a főként katolikus híveket. Ez akkor lesz kiáltó ellentét, amikor a katolikus egyház Ferenc pápa erőteljes sürgetésére is a maga részéről tisztességesen távol tartja magát attól, hogy más keresztény híveket térítsen át a saját felekezeti hitére, miközben mások az ő saját híveit vadásszák le. Mit tudunk tenni a békéért? Interjú Németh László nagybecskereki püspökkel a 2018-as nemzetközi ministráns találkozóról.
Nagy örömmel jelentem be vendégünket, Németh László nagybecskereki püspököt, aki immár visszatérő vendég nálunk itt a Vatikáni Rádióban. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen. Üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mi áradban most itt Rómában?
A mostani látogatásom eléggé intenzív. Első része valójában, ami már tegnap megtörtént, az államtitkárságon volt. Ma és holnap pedig a minisztráns zarándoklat különböző feladataival foglalkozom. A minisztráns zarándoklat július végén lesz Rómában. Július 30-ától, pontosabban 29-től augusztus 4-ig. Ez a 12. nemzetközi minisztráns találkozó, amelyet a Nemzetközi Minisztráns Szövetség szervez. Én vagyok az elnöke ennek a szövetségnek. A zarándoklatra eddig több mint 70 ezer minisztráns, fiatal minisztráns jelentkezett.
Akkor ez nagy siker ezek szerint.
Hát hihetetlen dolog, hogy a mai világban, amikor azt mondjuk a fiatalok meg a kamaszok nem érdeklődnek az egyházért és a vallásért, és itt el kell mondanom, hogy a kor 14 és 18 év között van. Tehát ezek tényleg olyanok, hogy az ember inkább elvárna, hogy mással foglalkoznának nyáron. De nem, jelentkeztek nagyon sokan 18 országból. Az idei különösen nemzetközi lesz az a rándoklatunk, ugyanis jönnek Antigua és Barbuda szigetéről heten, hárman Oroszországból, Novosibirskből vert püspökúrtól, és további 16 országból, tehát eléggé nemzetközi lesz az összetétel. Ennek nagyon örülünk, mert az idei zarándoklatnak a témája a béke. A békével való foglalkozás és a békért való munkánk. Tehát úgy is szól a mottója az egész zarándoklatnak, hogy keresd a békét és küzdj érte. Vagy magyarul azt is lehet, hogy kövesd meg, tehát hogy minél fontosabb legyen életedben, tehát ez nem csak az, hogy keresni, hanem mit tudunk mi érte tenni. Ilyen értelemben dolgoztuk ki a mottónkat is, ilyen értelemben dolgoztuk ki a különböző anyagokat, amelyeket a zarándokok készhez kapnak. Az idei zarándoklat egyik nagy újdonsága, hogy próbáljuk követni a technológiai világ fejlődését, és egy külön applikációt rendeltünk Münchenben egy nagy vállalatnál. Az applikáció a minisztránsok Rómában, de Tarzícius lesz a vezető. Három részből áll az applikáció programja. Az első rész a zarándoklat előtt már aktiválva lesz, a második rész csak Rómában, a zarándoklat alatt, és utána a harmadik része az applikációnak pedig otthon, hogy a fiatalok okos telefonon keresztül tudják akkor követni az egész zarándoklatot, előtte, alatta és utána. Egy nagyon érdekes dolog is, a főszerepet Tarzícius játsza, aki a minisztránsok védőszentje, aki meghívja a fiatalokat, hogy jöjjenek Rómába. Rómába lesznek különböző pontok, tehát minden nemzet, amely jelen vesz a zarándoklaton, a saját nemzeti egyházát be fogja mutatni, be lesznek mutatva a legfontosabb római kegyhelyek, különösen a négy nagy bazilika. A pápával való találkozás alatt pedig négy nyelven szimultán fordítás lesz a pápai audienciáról, németül, franciául, angolul és magyarul. Hogy tudjuk csak, hogy mi magyarok is bent
magyarul
vagyunk.
Is.
Igen, ugyanis én nem csak az, hogy az elnöke magyar a Nemzetközi Minisztráns Szervezetnek, az alelnöke az is magyar, romániai magyar, én Szerbiából jövő magyar vagyok, Csiszár Klári, de független ettől a magyarok a harmadik legnépesebb csoport. 70 ezer fölött van már az összezarándoknak a száma. Ebből én úgy mondanám a magyarok a Kárpát-medencéből 1700 fővel a harmadik legnagyobb csoport. Az elsők a németek, de a németeknek különbséget teszünk a németországi németek és a németül beszélő osztrákok között, tehát Ausztria a második legnagyobb csoport, és a harmadik pedig a Kárpát-medencéből a magyarul beszélők, ami azt jelenti, hogy Szlovákiából, Ukrajnából, Kárpátalja természetesen Erdélyből egy csoport jön csak, az idén megcsappant, hogy úgy mondanám, ugyanis pont azokban a napokban tartja a Román Katolikus Egyház az országos ifjúsági találkozót Szatmárnémetiben, és ezért nagyon sok magyarunk akkor otthon maradt, és Szerbiából. Tehát ez nagyon fontos, így tudtuk ezt összeállítani.
Említette Szerbiát, milyen most ott a hangulat, az emberek, az egyházmegye hívei, hogyan élik meg ezt az új évet?
Hát az év, most megmondom őszintén, jól kezdődött az egyház számára. a különböző liturgiai ünnepek nagyon szépen elmúltak, különösen a nagy hét. Szerencsénk volt, hogy nagy hét alatt az időjárás is tűrhető volt, hogy lehetett kint a szombatesti liturgiát kint ünnepelni, tüzet gyűjteni és utána bevonulni, legalábbis ami az én püspökségem területét, Nagybecskerek területét illeti. Szabadkán akkor már esett az eső, tehát bizonyos értelemben nehezebb volt a kinti ünneplés. Nagy hét szépen elmúlott, nyugodtan. Múlt héten a pravoszláv testvéreink ünnepelték a nagy hetet. Tehát most az idén úgy volt, hogy április 1-én volt a katolikus húsvét, április 8-án az ortodox egyház ünnepelte a húsvétot. Ilyen értelemben ez jó volt. Az egyházmegyém területén folyik a zsinati előkészület, az nagyon jó megy, arról lesz majd külön beszámoló. Ami ugyancsak fontos, hogy az országban, magában, Szerbiában nyugodtabb időket élünk, tehát politikailag nincsenek akkora belharcok, lassan gazdaságilag is kezd javulni a helyzet. A katolikus egyház iránti hozzáállás a kormány részéről ugyancsak javult bizonyos értelemben az utóbbi két évben. A katolikus egyház rengeteget tett különböző nagyobb esetekben, mint például volt egy hatalmas árvíz Közép-Szerbiában, és akkor az egyházmegyei karitaszok plusz a nemzeti nagyon sokat segített, külföldi segítséggel természetesen, és a menekülteknek az ellátásában is nagyon sokat tettünk, és még most is részt veszünk a karitászon keresztül. Körülbelül 4000 menekült, aki még Szerbiába rekedt, akik ott vannak különböző táborokban, azoknak felét a Caritas segíti élelemmel, ellátással, mosással, attól függ, hogy hogy jegyeztünk meg az állammal. Az, ami fájdalommal tölti el a szívünk, az a hihetetlen elvándorlás.
Tehát ez folytatódik, mert említette, hogy van egy kicsit abszolút gazdasági
élénkség van, de az igen, de az emberek bizonytalansága egy olyan ponton van, hogy nem hisznek abban, hogy jobb lesz. Tehát itt már nem is annyira kérdés, hogy van-e elég a mindennapi megéléshez, hanem a reménytelenség és a bizonytalanság.
Tehát nincsenek távlatok.
Tehát távlatok hiánya, és most már tényleg úgy van, múlt vasárnap bérmáltam először, mert volt fehér vasárnap, vagy irgalmaság vasárnapján kezdem a bérmálást az egyházmegyében, és ott volt már egy hetedikes gyerek, aki azért bérmálkozott az idén, mert júniusban befejezi a hetediket, és a szüleivel már mennek ki. Munkájuk van már kint Ausztriában, ő még itt van a nagyszülőknél, és szeptembertől már ott fog járni iskolába. De ez csak egy példa, ilyenek vannak nagyon sokan. Úgyhogy sajnos nem állt le a kivándorlás, és mind távolabbra mennek, mondjuk ezt így Ausztria és távolabb.
És nem jönnek tudom vissza? Tehát akár vállalkozások indításával, befektetésekkel mondjuk sikert érnek el külföldön, és visszaköltöznek?
Nagyon ritkán. Tehát ez jellemző volt a 70-es években, amikor még a volt Jugoszláviában az első vendégmunkások mindent megtettek, hogy otthon alapítsák meg az igazi családi házat. Most már ez nem jellemző, és nem jellemző nem csak a magyarokra, hanem különösen a szerb fiatalokra, vagy középkorúakra, akik kimennek, nem jönnek vissza. Annyira nem látják a lehetőségét, hogy pár éven belül valami is változni fog, ami biztosabbá teszi az életet. Tehát itt most biztosabb azt jelenti számunkra, hogy milyen a nevelés minősége, az orvosi ellátás. Az orvosi ellátás az minden nap rosszabb, megmondom miért, mert az ápolónők elmennek, meg minden kissé jobban felkészült orvos fantasztikus ajánlatot kap. Tehát a munkapiac képviselői most már nem úgy kell, hogy kimegy az ember és fog keres munkát, hanem jönnek onnét és itt halásznak nálunk már a munkaközvetítők lent a délvidéken, meg nálunk is a püspökség területén. Úgyhogy az emberek most már biztosra mennek, hogy úgy mondanám, hogy mennek ki. Mert hogyha csak anyagi helyzet volna, akkor küldünk haza pénzt. De most már ez sem mérvadó. És akik otthon maradnak, a nagyszülők, vagy teljesen idősen egyedülálló személyek, azok kapnak még segélyt külföldről a rokonoktól, de ez nem úgy van mindelőtte, hogy akkor fektessünk is be. Annyi, amennyi kell, hogy meglegyen az orvosságra, a mindennapi életre, de nem úgy, hogy javítsuk meg a házakat, vagy építsünk új házakat. Nehéz a maradás. Most meg kell valamon, van egy pozitív hozzáállás a magyarországi kormány részéről. Egy helybéli alapítványon keresztül, amelyet úgy mondjuk Prosperitáti, azon keresztül vannak különböző programok, és egy ilyen program ugyancsak a fiatal családok számára házvétel, amelyet a magyar kormány megtámogat. Természetesen megvannak a szabályok, meg a feltételek milyen formában, és hogy korhoz kötve, és körülbelül olyan, mint a magyarországi csak más helyzetben, és nálunk más emberek számára. De ez azon dolgozik, tehát ez a magyarországi segély, hogy a magyarok maradjanak otthon. Természetesen ezek a segélyek nem csak magyaroknak vannak, de nagy részben magyar vállalkozók, magyar családok. Ha rajtuk keresztül más is hozzájutott ehhez a segélyhez, akkor igen, de elsődlegesen a magyarok. Ez egy nagyon pozitív hozzáállás. De nagyon sokszor pont a legjobban állók mennek el, mert ők ütköznek nagyon sokszor olyan határokba, amelyek nem felelnek meg a további piacgazdasági elvárásoknak.
És ilyenkor mi a lelkipásztor feladata, vagy mit tehet azért, hogy ezt megállítsa?
Nehéz erre pontos választ adni. Először is a beszélgetéseinkben, ami a plébániákon folyik, vagy a püspökségen, nagyon sokszor felmerül ez a téma. Az alaphozzáállás az, hogy senkit se akarunk lebeszélni, hogy saját életéről döntsön. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki támogatunk ott, ahol tud lenni. Ha lehetséges, akkor természetesen felhozzuk a kérdést is, hogy lehetne itt maradni. Mi az, ami gátolja a lehetőséget. A másik dolog, amit pasztorálisan nagyon szeretnénk továbbfejleszteni, hogy megmaradjon egy élő kapcsolat az elköltözöttekkel. Ez lehetséges az itt maradt családtagunkon keresztül, de ami még sokkal konkrétabb, az a nyári pasztorális akcióknak a rendezése, ugyanis nyáron nagy részben családok jönnek haza, és akkor keresztelnek, akkor van első áldozás, akkor van bérmálás, amit csak lehet, mindent, még esküvőket is a fiatalok ott rendeznek otthon, tehát annyira még nem szakadtak el, de megmaradtak ilyen különböző pontok, ahol még tartjuk a kapcsolatot az őshonnal. Nagyon fontos lenne egy élő kapcsolatot teremteni az itteni a mi plébánosainkkal, a kint Ausztriában utána ott, vagy Németországban, vagy akár máig más országban élő híveinknek a papjaival.
Mármint a magyar lelkipásztorokkal?
Magyar lelkipásztorokkal, vagy ha nem is a magyar, akkor legalább tudni, hogy valójában ez tényleg egy vallási döntés, és ott van-e további vallási élet, vagy nincs. Tehát ez egy olyan dolog, hogy haza is jöhet valaki, és le tudja pár euróval. Én tavaly karácsonyra írtam erre, mert vannak ilyen esetek, hogy amióta van ez a nagy számú elvándorlás, hát az egyházból kilépők száma is nagyon megnőtt. És minket arról az osztrák és a német püspöki konferencia értesít. Mi szétosztjuk plébániákon, úgyis beíratjuk a keresztkönyvbe, hogy valaki kijelentett, hogy nem tartozik többet az egyházba. És mikor jönnek haza, akkor nagyon sokan vannak, akik szentségekhez járulnak. Olyan értelemben, hogy nem csak gyónás áldozás, ma azt nem nagyon lehet ellenőrizni, de keresztelni, vagy bérmálni, vagy házasságot kötni, és az anyakönyvben írja, hogy születéseknél, hogy kiléptél az egyházból. Miért? Hát ő nem is tudta, hogy ez eljön ide. Tehát ennek van egy hátránya.
Anyagi vonzat,
abszolút anyagi vonzat. Meg látják, hogy mások is kiléptek, akkor miért ne? Úgyhogy ezt próbáljuk ellenőrizni. Székely Kevén például körülbelül a 28 bérmálkozóból 13 most úgy jön vissza, fiatal, csak bérmálás. Tehát ilyen pasztorális jelenségek vannak. Egyrészt örülök neki, mert úgy látszik, a családban mégiscsak maradt valami vallási érzület, de nem tudom, hogy ez utána mennyire fog jelenteni valamit. És lehet, hogy csak az esküvőig marad meg utána. Az esküvőnél újból majd visszajönnek.
Tehát... Ki tudja, lehetséges, hogy az ember életében ezek a kérdések időről időre fölvetődnek. Eltávolodik, aztán visszakanyarodik, fontos lesz egy bizonyos ponton.
Egyezem önnel, és a másik dolog pedig az, hogy számomra a kezdő szentség, a keresség, nagy részben mi úgy éltük meg, legalábbis az én korosztályom, hogy senki sem kérdezett, nem is volt lehetőségre, és megkaptuk. És utána fejlődött. Tehát a kegyelem magában fejlődik. És én optimistaként nézem, a Jóisten azért mégiscsak működik a világban. És sose tudjuk, hogy hol fog ez megmutatkozni, de szerintem mindenhol történnek csodás dolgok, amelyeket mi nem tudunk leírni azáltal, hogy most kiszámítottuk statisztikailag, hogy majd a következő 4 évben bérmálás után nem látjuk a templomba az a fiatalt. Úgyhogy szerintem mindig van valami, és a függetlenül tőlünk, az emberi tényezőtől történnek dolgok, és ez remélem, hogy menni is fog.
Akkor bízunk a gondviselésben.
Ez az.
Köszönöm
szépen,
hogy itt volt velünk.
Ugyancsak, köszönöm szépen.
Németh László nagybecskereki püspökkel Gerjő Ágnes készített beszélgetést.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Árnes
és Virtesa Jai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és amely szól a Szent Gyülekezethez,